hogy a hozzátartozók sem értesültek semmiről, azt magánlevél részletek és újságcikkek bizonyítják. Miért nem utaztak haza? Miért nem írtak levelet hozzátartozóiknak? Miért töltötték tudós életük legtermékenyebb éveit hazájuktól távol Kínában? A légy zümmögését is meg lehetett volna hallani, ha lett volna légy a szobában. A kérdése két válasz lehetséges, az egyik az, hogy foglyok voltak. Esetleg Lei Csungtao foglyai. Az űrzavaros években a világ megfeledkezett róluk. Ekkor már Chiang Kai-shek sem törődött velük. Sokkal fontosabb dolga volt, mint az agyag hadsereg léte vagy nem léte, bárki fogságba ejthette a tudósokat. Senkit sem érdekeltek már. A másik lehetőség, hogy ők maguk vonultak illegalitásba. El akartak tűnni szem elől. Hogy miért? Nos, mert megtalálták Huanti sírját, és tudják hol? Mandzsúriában. Mereven néztem őket, de nem tettek megjegyzést. Ez pedig gondolkozásra késztett az expedíció tagjait. A világgá kürtölik felfedezésüket, a kürtszó legfeljebb csak Tókióig hallatszik el, a japánok kiássák és elviszik az egészet, hiszen Manchukuo formálisan már nem tartozott Kínához. Azt hiszem, hosszú töprengés előzte meg elhatározásukat. Úgy döntöttek, hogy felfedezésüket eltitkolják a világ, de legfőképpen a körülöttük ólálkodó Lei Csungtao elől, hogy miképpen történt a nagy esemény maga, csak ők tudnák elmondani, talán valóban ásókoppant egy agyakharcos fején. Minden esetre sikerült eltussolniuk a felfedezést, ez nyilvánvaló, és igencsak jól csinálták, ha mindez ideig szinte semmi sem szivárgott ki belőle. A következő óriási probléma az volt, hogy mit csináljanak az agyakhadsereggel? Hagyják a földben, mint ha meg sem találták volna? Nem tűnt rossz megoldásnak, bár óriási kockázat fejlett benne. Szerencsétlen körülmények összejátszása esetén ugyanis a felbecsülhetetlen értékű leletek megsemmisülhettek volna, például úgy, hogy rájuk építenek valamit. Aztán azt sem lehetett kizárni, hogy a japánok is felfedezik, vagy az egész egyszerűen feledésbe merül. Esetleg annyira megváltozik a környezet, hogy soha többé nem lehet rátalálni. Mandzsúria sorsa teljesen bizonytalan volt, kiláthatta előre a jövőt. Az expedíció tagjai összeültek, és úgy döntöttek, hogy nos, kihássák a szobrokat, és biztos helyre szállítják. Tudom, első pillantása eszeveszett ötletnek tűnik, de akkor ott, alig hanem másképpen nézett a dolog. Nem tudhatjuk pontosan, milyen mennyiségű leletről lehetett szó. Néhány agyakkatonáról? Néhány százról? Ne találtál néhány ezerről? Valószínűleg nem sokról. Azt se felejtsük továbbá el, hogy az expedíciónak bőven volt ideje, csak találgathatunk, hogy mi történt velük. Lehetséges, hogy közvetlenül a felfedezés után összeültek, és úgy döntöttek, hogy egész életüket a szobroknak szentelik. Hiszen a régészek 10 000-ei közül hánynak adatik meg egy ilyen óriási felfedezés? Olyan, amelyre érdemes egy életet áldozni. Elhatározták, hogy meghozzák ezt az áldozatot. Lehet, hogy megszámolták a szobrokat, felmérték a leletet és meghatározták az időt, amennyi alatt biztonságos helyre vihetik őket. Talán kiszámították, hogy legalább 10 évre van szükségük a lelet eltüntetéséhez. Szorosan a szállításhoz kapcsolódik a következő kérdés is, hogy tudnék, hova vigyék? Kínába? Cseberből vederbe? Hiszen tudniuk kellett, hogy Mandzsúria lerohanása csak az első lépés a Kína teljes megszállása felé vezető úton. Mit érnek vele, ha megkezdik a lelet elszállítását, eltöltenek vele 1 évtizedet, csak azért, hogy mire befejezik, már ott is a japánok legyenek az urak? Nem tudom, ki adta az ötletet? Talán a közben hozzájuk csatlakozó Lacoster hadnagy. Minden esetre úgy döntöttek, hogy átviszik a szobrokat a kínai határon. Minden külföld messze volt, igen messze. De mivel valószínűleg mégiscsak néhány agyagszoborról lehetett szó, úgy döntöttek, hogy vállalják a hosszú utat. Elindultak Laosz felé. Néhányan odautaztak, és kerestek egy helyet, ahol elrejthetik az agyagkatonákat. Hogy meddig tartott a keresgélés? Ki tudja, talán évekig. Arról sincs értesülésünk, hogy miért éppen ezt a helyet választották, ahol most vagyunk. Talán azt volt mellett, hogy viszonylag közel van a kínai határhoz. Talán arra számította, hogy egy-két évtized múlva megváltozik a világpolitikai helyzet, feltűnés nélkül visszavihetik az agyak hadsereget Kínába. Mondanom sem kell, hogy valamennyien a kínai kultúra megszállottjai voltak, és azt akarták, hogy a felfedezés a kínai nép tulajdona maradjon. Említettem, hogy ekkor már alig, hanem Lacoste hadnagy is a körükben tartózkodott. A japánok 1937-ben megtámadták Pekinget, és a francia követséget evakuálták. A Mandzsúriában rekett Lacoste nem tudott visszatérni a többiekhez. Ezért azt az utasítást kapta, hogy csatlakozzék az expedícióhoz. Ebből viszont az is kiderül, hogy a francia, de nyilván a többi követség is tudta, merre keresendő a régés csoport. Nagy kísértést érzek, hogy tovább találgassak. Képzeljék csak el, micsoda heroikus munka lehet felfedezni egy jövendő rejtek helyet, előkészíteni kiásna szobrokat és elszállítani ide. Igazi régészeti hosszú menetelés, amely egészen furcsa módon időben majdnem egybeesett a Mao vezetett kommunisták valódi hosszú menetelésével. Régészeink óriási, egyszerűen elképzelhetetlenül hatalmas munkát végeztek. Ne feledjék Kína méreteit. Ki tudja, hány ezer kilométer tettek meg a következő években a valószínűleg szekereken szállított, jól álcázott szobrokkal, és mindez a legteljesebb titokban, állandó életveszély közepette. Aztán egyszer csak vége szakad mindennek. A szobrok új helyükre kerültek, ide, a három csúcsú hegy tövébe. Elhallgattam, újabb hatásszünetet tartottam, majd folytattam. Mondhatnánk, minden jól végződött. A szobrok eltűntek a japán rablók elől, és biztonságban várták újabb feltámadásukat. Csakhogy az élet néha kegyetlen tréfákat produkál. Ismét csak roppant nehéz megmondani, mi, mikor történt. Feltehetően Lei Chung-tao, aki ekkor már egyértelműen a japánok mellé állt, hátot fordítva volt főnökének, Chiang Kai-sheknek. Időt szakított magának, hogy a régészek körmére nézzen. Hogy ez miben nyilvánult meg, arról csak elképzeléseink lehetnek, feltétlenül rájött, hogy a régészek becsapták. Megtalálták az agyak hadsereget, de elrejtették előle. Talán megpróbálta kiverni belőlük a titkot, amikor az újabb szállítmányért visszatértek Kínába. Talán más volt az oka, hogy megölette őket. Nem tudom. Súlyos csend eresztődött ránk. Láttam a megdöbbenést az arcokon. A többit a Nemzetközi Vöröskereszt és egyéb nemzetközi szervezetek híranyagából ismerjük. Már a kínai népköztársaság kikiáltása után a Vöröskereszt arra kérte a kínai kormányt, hogy engedélyezze az 1930-as évek végén nyomtalanul eltűnt amerikai-német régészeti expedíció felkutatását. 1951-ben a kínai kormány értesítette a Vöröskeresztet, hogy Hangzhou város közelében tömegsírra bukkant, amelyben feltehetően az amerikai-német expedíció tagjai nyugszanak. A japánok ölték meg őket. Tarkon lőtték valamennyit, azaz valamennyit mégsem. A jelentés ugyanis 12 holttestről beszél. Az expedíció pedig 15 főből állt, nem számítva a hozzájuk csatlakozott Lacoste hadnagyot. Bár az exhumálás adatai nincsenek a birtokomban, bizonyos jelekből arra következtetek, hogy Lacoste hadnagy nem volt a halottak között. Miből gondolja? Kérdezte Lizlet, s láttam, hogy könnyek csillognak a szemében. Azonnal rátérek erre is. Sajnos ez minden, amit az expedícióról tudok. Most pedig engedjék meg, hogy azt is elmondjam, mit gondolok a hiányzókról. Ismétlem, semmiféle bizonyítékom nincs arra, amit mondani fogok. Lehet, hogy mindez csak a fantáziám szüleménye, azért mégis elmondom. Hát, ha tanulságos szolgál valamennyünk számára. Ugyan mihez? Kérdezte Van Brocken. Azt mindenkinek magának